Kulturális ajánlóműsorunk a Kalendárium hangzott el. A hangmérnök Rozbora Zoltán, a szerkesztő Süveges Gergő volt. Köszönjük a figyelmüket, Nánási Anikót hallották.
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Sopronban FM 96,8. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Felfedező az egészségről. A műsorvezető Veres Ágnes.
Ritka betegségnek számít az, amelyiknek egy a 4000-hez vagy annál is ritkább az előfordulása. A genetikai eredetű retina betegségek pont ilyenek. A retina, magyarul ideghártya, a szem belső felszínét borítja. Itt találhatóak a fotoreceptorok, a fényérzékelő sejtek, melyek átalakítják a fényt elektromos jellé, majd továbbítják az agy felé. A látás tehát lényegében már a retinában kialakul. Több mint 300 gén ismert, amelyek hibája retina betegséget okozhat, és még mindig vannak ismeretlenek. Itt ül mellettem Fej Dóra, vállalta, hogy elmeséli a betegsége történetét. Tehát ön ugye látássérült, egyébként végzős pszichológus hallgató, és pont egy ilyen genetikai eredetű retina betegsége van. Amiben ön különleges a magyar szemészet történetében, hogy ön az első génterápiával kezelt beteg.
Születésemkor jelentkezett ez a betegség. Annyival szeretném kiegészíteni, hogy egyébként a második ilyen beteg vagyok, ugyanis a testvérem, a bátyám volt az első, mert hogy az első szemünket Horvátországban kezelték, és Gábort vitték be először, amit őbe is én a második voltam. De hogy, hát ugye, ahogy ön is említette, ez egy örök egy szembetegség, úgyhogy testvéremnél alakult ki korábban, 7 év van közöttünk, és amikor én már születtem, akkor már a szüleim ennek tudatában voltak, hogy előfordulhat, hogy adott esetben nálam is kialakul.
Tehát amikor ön megszületett, akkor még jól látott?
Nem, már akkor sem tökéletesen. Nem tudom pontosan, hogy mennyi idős koromban, de azt gondolom, hogy elég korán elvittek már anyáik, és akkor kiderült, hogy nálam is kialakult, úgyhogy már akkor sem láttam úgy, mint ahogy a normál látó emberek.
De azért én jól képzelem, hogy ez egy folyamat, vagy pedig valamilyen állapotban megszületik egy kisgyermek, és úgy marad lényegében.
Igen, folyamatosan romlik, bár nagyon érdekes, mert sokszor kérdezték tőlünk is, hogy észreveszünk-e romlást, de a többi funkciónk sokszor annyira kompenzál minket, tehát, hogy a memóriánk, vagy akár a hallásunk, hogy ez miatt, hogyha visszagondolok, már nagyon nehéz visszaemlékeznem arra, hogy mondjuk alsós koromban, hogy láttam. Ugye az nagyon fontos, és szeretném is kiemelni, hogy mi egy kisebb városban nőttünk fel, Pakson, és teljes mértékig integráltan. Tehát, hogy már ugye a funkcióink azok alapból úgy fejlődtek ki, hogy így a mindennapi világban önállóan is tudjunk boldogolni, a szüleink is erre neveltek minket, tehát, hogy a testvérem jött értem az óvodába. Ténylegesen azt gondolom, hogy felnőtt korunkban vettük észre már jobban talán, hogy romlik a látásunk, és pláne testvéremnél, aki már 40 éves lesz idén, ő 33-34 éves korában tapasztalta, hogy egyre inkább romlik már a látása.
És ön például most hogy lát? Mit lát itt a stúdióban?
Ez ugye nagyon fényfüggő is. Például önnek az arcát látom, az orrát, szemét, száját, a haját, a hajának a színét, azonban például, hogy a szemgolyója merre áll, azt már nem látom. Tehát az ilyen részleteket, azokat már nem látom, de magát a személynek, hogy most hosszabb hajú, hogy fufruja van, ezeket így teljes mértékben. De ahogy említettem is, nagyon sokszor ez fénytől is függ, mert hogy világosban jobban látok, mint mondjuk sötétben.
Hát én egész életemben rövidlátó voltam gyerekkorom óta, és azért nekem is van ilyen emlékem, hogyha ilyen távolságba ült tőlem valaki, vagy velem szemben, akkor láttam a körvonalait, és nagyjából pont, tehát ugyanígy képzeljem el?
Nagyon nehéz erre válaszolnom, mert ugye sohasem láttam jól, és így nincsen viszonyítási alapom, hogy ugye, hogy látnak.
De
akik jól látnak,
kellett, hogy lássa a gyermekkorában.
Nem láttam azt sem, hanem én mindig hallás után írtam le. Tehát, hogy a tanáraink, amikor írtak a táblára, akkor azt mindig mondták. Tehát, hogy mi hallás után
értem. És amit ön leírt, tehát amit a kezével leírt, azt látta?
Azt el tudtam olvasni. Elsős koromban még nagyobb négyzetrácsos füzetem volt, illetve dupla olyan sor magasságú vonalas füzet, úgyhogy abban tanultam meg írni, de utána el tudtam olvasni már a saját írásomat. Lehet, hogy lassabban, mint más, de én közelre látok jobban. A tesóm például távolabbra lát jobban, úgyhogy azért független attól, hogy ugyanaz a szembetegségünk, de máshogy látunk.
Na és milyen volt az ön terápiája? Tehát mit jelent ez a génterápia, amitől önök tulajdonképpen híresek is?
Ez egy genetikai vizsgálattal kezdődött, amire körülbelül egy évet vártunk. Önmagában már ez is nagy örömmel töltött el minket, hogy részt vehetünk egy ilyen programban, mert hogy korábban már megpróbálták kimutatni, hogy melyik génünk az, ami okozza ezt a betegséget, de akkor nem sikerült, és akkor megtudtuk, hogy hát ez az RPE65-ös gén felel a szembetegségünkért, és akkor a szegedi professzornőnk, azóta már nyugdíjba vonult, ő jelezte, hogy létezik már ez a kezelés, és akkor elkezdtek ott minket vizsgálni, hogy az adott kritériumoknak megfelelünk-e, és utána pedig jött egy hosszabb, egy majdnem 3 évig tartó kérelmi időszak, amikor is a támogatást kértük meg a NEAC-tól.
Hát ezt automatikusan nem fizette a TB. De végül is hozzájárult.
Nem, igen, mert hogy akkor Magyarországon még nem létezett ez a kezelés, tehát hogy egy külföldön történő gyógykezelésnek a finanszírozására nyújtottuk be a kérelmet, és akkor első alkalommal az egyik szemünkre, a jobban látó szemünkre, ami mind a kettőnk esetében a bal szemünk volt, tehát hogy arra kaptuk meg a kezelést, azt a horvát, nál végezték el, és akkor majd ezt követően nyújtottunk be egy újabb kérelmet a másik szemünkre is, és akkor azt pedig már Budapesten a Semmelweis Egyetemen.
És innen ismerik egymást a doktornővel, aki szintén itt ül mellettünk?
Igen.
Dr. Zabor Anna Mária Ditta, elmagyarázná nekünk, hogy pontosan mi Dóra terápiájának a lényege és a testvéréjé?
Ugye említette ön, hogy körülbelül 300 gén, vagy még több is létezik, ami öröklődő szembetegséget tud okozni. Ebből az egyik az RPE65, ami Dóráék esetében igazolódott. És a génterápiának az a lényege, hogyha tudjuk pontosan, hogy melyik génelváltozás okozza a betegséget, akkor van lehetőség, ugye először laboratóriumi körülmények között, majd humán kísérletekben is aztán kimutatni, hogyha megpróbáljuk ezt a gén szakaszt kicserélni, vagy megjavítani helyben, akkor az életben lévő sejtek, amelyek ezt a hibás gént tartalmazzák, akkor megkaphatják a lehetőséget, hogy a hiba korrigálódhasson, és ezáltal ők ne pusztuljanak el, hanem tovább életben maradhassanak. Tehát a génterápiának alapvetően az lenne a célja, hogy ezt a génhibát kikorrigálja. Egyébként ez egy műtéti eljárással történik, az ideghártya alá kell bejuttatni gyakorlatilag ezt az anyagot, és utána ezek a kis vektorok bejutnak a sejtbe, az adott fényérzékelő sejtbe például, vagy amelyiket ugye megcélozzuk, ahol a hibát ki kell korrigálni, és amikor megtörténik a gén átíródása, tehát aktív részese lesz gyakorlatilag a sejt életének, akkor onnantól kezdve reménykedünk abban, hogy akkor a sejtpusztulást meg tudjuk állítani. Tehát igazából ez azokat a sejteket fogja megkezelni, amelyek életben vannak. Azok, amelyek már elpusztultak, azok sajnos ugye már nem kezelhetőek, ezért egy génterápiát egyébként érdemes minél hamarabb elkezdeni, hiszen akkor nagyobb esélyünk van arra, hogy több funkciót meg tudunk menteni.
A romlást akadályozza meg
van,
tulajdonképpen,
pontosan.
Nem pedig gyógyít.
Tehát nem fogja helyreállítani az elpusztult sejteket, vagy visszahelyettesíteni. Ennek ellenére azért el kell mondani, hogy az életben maradó sejtek azért változtatnak annyit összességében aztán az ideghártya működésén, hogy tapasztalunk javulást is. Tehát nem csak a betegség megállását tapasztaljuk, hanem javulást is, és ez szerencsére Dóráik esetében is volt, mert ugye nagyon sokféleképpen lehet a szem funkcióját vizsgálni, nem csak a látás élesség az, amivel le tudjuk írni, hogy hogyan látjuk a külvilágot, hanem például a látó tér vizsgálatával, vagy hogy a szem hogyan alkalmazkodik a sötéthez, a világossághoz. Ugye nekünk szemészeknek nagyon fontos, hogy minél több rétűen próbáljuk ezt leírni, és aztán ezekből a klinikai vizsgálatokból mi ki tudjuk mutatni, és Dóriék esetében is szerencsére sikerült kimutatni, hogy például a sötétben való tájékozódás lényegesen javult, ami lehet, hogy nem egy tökéletes látást eredményez a végén, de egy óriási életminőségbeli változást tud adott esetben jelenteni a betegek számára.
Hallgassuk meg Dórit is, ön érzékelte ezt a javulást?
Igen, igen, ez valóban így volt, már amikor az első műtétünkről hazaérkeztünk Horvátországból, akkor az első tapasztalásunk az volt, mintha anyuék otthon kicserélték volna az izzókat. Tehát, hogy minden olyan fényesebb lett. Ahogy említettem, tesómnak ugye sokkal rosszabb volt már a látása, tekintettel arra, hogy ugye 7 évvel idősebb nálam, és például ő már csak fényt érzékelt a jobb szemével, de hogy elkezdett formát is látni már vele. Én az olvasásnál tapasztaltam még nagy javulást, mert ahogy említettem, ugye integráltan éljük a mindennapjainkat, és a munkahelyemen észrevettem, hogy adott esetben mondjuk az írott szöveget már jobban el tudom olvasni, ahol alá kell írnom a papírt, azt most már fókuszáltabban látom, és a számítógépen is könnyebben olvasok, illetve ahogy a doktornő említette is, éjszaka is azért könnyebben közlekedünk. Ez minőségben nagyon sokat hozzátett az életünkhöz.
Mikor történt ez a génterápia?
5 éve a bal, és szeptemberben lesz 4 éve.
Tehát akkor tulajdonképpen van már elég idő, rálátás.
Kicsit jobb lesz ez, megmaradt
hogy ez az állapot?
Igen, igen, azt tapasztaljuk, hogy stagnál, mert hogy most két helyre is járunk kontrollra, de mindkét helyről azt kaptuk visszajelzésként, hogy stagnál, hála az égnek. Nekünk ez is az egyik legnagyobb ajándék, tehát hogy mi eleve már így is indultunk neki ennek a kezelésnek, ennek tudatában, hogy a jelenlegi látásunk megmaradhasson.
Doktornő, amikor ismertette, hogy hogyan történik ez a génterápia, akkor én csak itt ültem és hallgattam és ámultam és bámultam, de el tudnám mondani, hogy mégis hogyan működik ez, tehát mi a működési mechanizmusa ennek a terápiának?
Magának a génterápiának az a lényege, hogy ugye meg kell tudnunk először is pontosan, hogy melyik genetikai elváltozás okozza a betegséget, és ezt a génszakaszt, hogyha megfelelő méretű, nem túl nagy például, akkor lehetőségünk van egy vivő molekulába, ami gyakorlatilag egy vírus, nem betegséget okozó vírusra kell ilyenkor gondolni, tehát olyan vírusvektorokkal dolgozunk, amelyek az emberi szervezet számára betegséget nem hordoznak, meg nem okoznak, de tartalmazzák ugyanezt a képességet, vagy azzal a képességgel, hogy egy adott állomásra gyakorlatilag, mint egy transzporter, egy taxi elvisznek egy beléjük csomagolt örökítő anyag darabkát. És hogyha megadjuk nekik a pontos címet, hogy melyik fényérzékelő sejthez, vagy pigmenthám sejthez kell eljutniuk, vagy melyik sejtet kell megcélozni, akkor ezek a vektorok, ezek a vírusvektorok képesek arra, hogy a bennük lévő örökítő anyagot a sejt belsejébe átjuttassák, és utána ez az örökítő anyag ott ugye kicsomagolódik, és utána tud felhasználódni, tehát a sejt elkezdi használni be. Épül adott esetben a bal sejtnek a működésébe ez az egészséges génszakasz, és a hiányzó fehérjének a kódolását ugye átveszi és tudja pótolni.
Fantasztikus.
Vannak természetesen olyan gének egyébként, egyszerűnek hangzik, de azért nagyon bonyolult, vannak olyan gének, amik óriási méretűek, és nem lehet őket egy ilyen vivő molekulába egyszerűen bepakolni. Vannak ezért olyan próbálkozások, amikor kettévágják a géndarabot, és két taxiban helyezik el gyakorlatilag, egy ilyen duál bevitellel próbálkoznak, ugye akkor viszont ott van az újabb kihívás, hogy a sejtben ennek megint egyesülnie kell, tehát azért az még bonyolítja a rendszert. Úgyhogy vannak olyan génterápiás megoldások is ma már, hogy adott esetben nem az egész génszakaszt pótoljuk, hanem gyakorlatilag egy javító mechanizmust viszünk be, tehát olyan génterápiás kezelést végzünk, hogy egy adott javító csoport gyakorlatilag bemegy a génszakaszhoz, felismeri, hogy hol van az a hiba, amit mi megcéloztunk, és ott helyben kijavítja. Ez adott esetben, amikor jó pár évvel ezelőtt kifejlesztették ezt a technológiát, ez Nobel-díjat is ért, és erre szükség van egyébként, mert a szemészetben egyébként pont az ilyen öröklődő betegségeket hordozó gének közül a két leggyakoribb előfordulásunál ez a legnagyobb probléma is, hogy nagyon nagy méretű génekről van szó. Ezért nem lehet őket csak úgy egy az egybe áttransportálni, hanem valami más megoldást kell találni. Pont ez adja a nehézséget is egyébként a terápiás fejlesztéseknél, hogy minden gén egy kicsit más, ezért ezeket a terápiákat egyenként kell kifejleszteni.
Ebben is van.
Hát igen.
Éppen ezt akartam kérdezni, hogy ebből a 300-ból hányat tudnak génterápiával gyógyítani?
Törzskönyvezett állapotban jelenleg még mindig ez az egy van. Ennek az RPE65 génre vonatkozó terápiának a fejlesztése a 90-es években indult már, és 2017-re jutott el az Egyesült Államokban, illetve 2018-ra Európában odáig, hogy törzskönyvezésre kerülhetett. Tehát minden szempontból, minden biztonsági ellenőrzésen keresztül ment, és minden gyógyszerügynökség úgy tapasztalta, hogy ennek igenis van létjogosultsága, és ez a betegséget meg tudja állítani, sőt adott esetben javulást is hoz.
Elég gyorsan megkapta Dóri, törzskönyvezték, és 4 évvel később meg is kapta.
Ez a testvére. Ezen a folyamaton.
18-ban el is kezdtük az engedélyezési folyamatot, úgyhogy tényleg még a legelején szinte már hallottunk róla, hogy bejött Európába.
Na és mi a helyzet a többi génbetegséggel?
Természetesen párhuzamosan ezzel folyamatosan folynak a kutatások, és folyamatosan klinikai vizsgálatokban tesztelik a többi génre kifejlesztett terápiát. Azt tapasztaljuk, hogy most egy kicsit ilyen helyben toporgás van, mert még mindig nem jutottunk el odáig, hogy a következő génterápiás szer törzskönyvezésre kerülhessen. Ez a különböző gének sajátosságaiból adódó nehézségek is magyarázhatják egyrészt, másrészt pedig valószínűleg az is fontos szerepet játszik, hogy a gyógyszerügynökségek is egyre más kritériumokat fogadnak el, és sok esetben azt veszük észre, hogy a javulás az már egy alapkritériumnak fog lassan számítani. Ezt az akadályt ezért egy olyan terápiánál, aminek az a primér funkciója gyakorlatilag, hogy megállítsa a betegséget, ezért nagyon nehéz kimutatni.
Azt gondoltam volna, hogy igazából az akadályozza a gyorsabb fejlődést, hogy ugye ritka betegség, sok pénzbe kerül, tehát nyilván kevesebb pénz és figyelem jut rá, mint mondjuk egy népbetegség kutatására.
Szerintem amióta az első génterápia megtörtént, azóta maga a génterápiás kezelés annyira fókuszba került, hogy a gyakori betegségek is elkezdtek érdeklődni iránta, tehát most már időskori makuladegeneráció van, ami gyakorlatilag az egyik népbetegségünk, tehát a szemészetben az egyik legfontosabb elváltozás, vagy például a zöld hályog, a glaukóma, ami a másik leggyakoribb, abban is vannak már génterápiás fejlesztések, tehát gyakorlatilag a ritka betegségek úttörői voltak annak, hogy utána a gyakori betegségekben ezek a terápiák majd kifejlesztésre kerülhessenek, mert a technológia most már bizonyított valamennyire, és éppen ezért ez egy lehetőség aztán, hogy a gyakori betegségekben is ezeket a kezeléseket tudjuk majd alkalmazni. És Magyarországon pedig ugye az még, amit nagyon fontos megemlítenünk, ahogy Dóri is mondta, hogy ők maguknak járták ki azt, hogy a genetikai vizsgálat meglegyen, és mi nagyon törekszünk arra, hogy Magyarországon minden beteg megkaphassa azt a lehetőséget, hogy a genetikai vizsgálatot el tudjuk nekik végezni.
Vannak egyéb gyógymódok is, tehát ahol még nem létezik a génterápia?
Nagyon sok megoldást próbálnak a kutatók találni, egyrészt abból adódóan is, ugye, hogy több mint 300 gént ismerünk, ez nem csak a genetikában, hanem a klinikumban is egy óriási heterogenitást jelent, tehát nagyon változatosak a kórképek, amivel találkozunk, vannak nagyon súlyosak, nagyon enyhék, ezért nagyon sok stádiumra is kell megoldást találnunk, és a génterápia mellett a korai stádiumnak például gyógyszeres kezelési megoldásain is dolgoznak kutatók, tehát olyan neuroprotektív, idegsejtvédő kezelésekkel, amik megakadályozzák összességében az ideghártyának, a betegségnek az előrehaladását. Vannak olyan gyógyszeres fejlesztések például, amik az adott hibásodott útvonalat próbálják meg valamilyen módon kikerülni, hogy a sejtek ezáltal tudjanak hosszabban életképesek maradni, és vannak olyan kezelések is, amelyek elsősorban arra a fázisra irányulnak már, ahol nagyon súlyos a károsodás, és már nem megmentenünk kell a sejteket, hanem valamilyen szinten pótolni. Ennek egyik megoldása, ami 10-15 évvel ezelőtt volt, így nagyon fókuszban és tényleg attól volt hangos így a szemészet, az elektronikus implantátumoknak a fejlesztése. Ezek ugye gyakorlatilag ilyen retina, tehát az ideghártya alá beültethető kis csipre kell gondolni, ami helyettesítette a fényérzékelő sejtet, tehát felfogta a fényt, a belső fényt, ami a szembe került, és elektromos jellé alakította, és aztán ezt adta át a többi még meglévő sejtrétegnek.
Nem vált be ez a megoldás?
Értek el ezzel is jelentős hatásokat, de a chipnek a mérete ugye nagyon pici volt, és ugye a terület az nagyon pici volt, aminek a működését helyre tudta állítani, és felbontásban még mindig voltak ugye elvárások, hogy még lehetne jobb, még lehetne több, és természetesen azt is meg kell említeni, hogy ezek ugye idegen anyagok, amit beültetünk a szervbe, amelyet valamilyen szinten a szervnek, a sejteknek ott a környezetben tolerálniuk kell. Tehát az első próbálkozások még nagyon heroikusak voltak, mert akkor még egy kábel vezetett ki gyakorlatilag a szemüregből, a fül mögött, hátul itt a bőrön is ki, akkor aztán megoldották, hogy akkor már az a bőr alatt legyen elrejtve, tehát hogy már kívül ne legyen gyakorlatilag ilyen csatlakozás, és egyetlen egy jelenleg folyó kutatás van, amit a Stanford Egyetemen még még mindig aktívan vizsgálnak. Ez már egy olyan picike kis lapocska, úgy kell elképzelni, egy nagyon pici csip, amit gyakorlatilag az ideghártya alá becsúsztatnak, és ő a napenergiából, a fényenergiából, tehát fotovoltaikusan termeli meg a saját működéséhez az energiát, és úgy adja le ezeket a szignálokat. Ez még mindig működik, de itt is van még hova fejlődni, tehát felbontásban mindenféleképpen. Még egyet szeretnék megemlíteni, amit a szintén, mert hogy magyar vonatkozása van természetesen a Roska professzor úrnak, az optogenetikai kutatásai. Az egy nagyon izgalmas történet, azért, mert ott génterápiás módszerrel, tehát ugyanúgy, hogy egy adott örökítő anyagot egy vírusvektor bevisz a sejtbe, és átprogramozza a sejtet, ez a technológiája, de a lényege az az, hogy egy olyan információt juttatunk a sejtbe, ami egyébként egy algából származik, és egy fényérzékeny ion csatornát kódol. Tehát, hogyha bejuttatjuk ezt a sejtbe, és ez utána elkezd ott működni, akkor az adott sejt fényérzékenyé válik, vagyis a saját sejtjeinket tudjuk fényérzékenyé tenni, és ezek tudják helyettesíteni a már elpusztult fényérzékelő sejteket.
Nagyon szenvedélyesen beszél ezekről a dolgokról. Ön egyébként kutat is?
Én a klinikai kutatási részben veszem ki a részemet, tehát én alapvetően betegekkel foglalkozom, Dóriékat ezért is ismerem olyan jól, és én úgy gondolom, hogy az én feladatom az az, hogy amit a kutatók kifejlesztenek a alapkutatásban, azt én valahogy igazoljam, hogy ez hogyan tud a klinikumban működni, mi az, amire figyelnünk kell, melyik vizsgálatokkal fogjuk tudni, hogyan látszik ennek az eredménye, bizonyítható-e, igen vagy nem.
A jövő nagyon-nagyon biztató. A jelenben sajnos még azért vannak rosszul, gyengén látó emberek, és ön ezért fontosnak is tartotta, hogy a rehabilitáció szakember is vegyen részt a műsorban.
Mindenféleképpen ragaszkodtam hozzá, hogy ezt a beszélgetést hányban folytassuk le, azért is, mert ami a Dóri esetében nagyon szerencsésen már ugye megvalósulhatott, az egy géncsoportot jelentett, egy nagyon pici betegcsoportot, viszont rengeteg betegünk van még, akik várnak arra, hogy történjen valamilyen kezelés vagy megoldás, és ebben az időszakban egy picit elvesztünk valahogy, mert mindenki vár valami nagyszerűre, hogy majd valami be fog következni, de még nincsen itt. Nekünk viszont a mindennapokat élnünk kell tudni, és ez most egy 20 évvel ezelőtti állapothoz picit nehézség, mert 20 évvel ezelőtt közölték a betegekkel, hogy ez a diagnózis, nincsen rá terápia, kell elemi rehabilitációval foglalkozni, hogy tudja tovább vinni a dolgokat.
Királyhídi Dorottya, a Siketvakok Országos Egyesületének szakmai vezetője, elemi rehabilitáció szakember. Valószínűleg nagyon jó szakember, mert azzal nyitott itt nálam, hogy hozott egy szemüveget, rám adta, és hát én nem láttam azon keresztül, tehát olyan volt, mint egy nagyon-nagyon-nagyon homályos, koszos ablaküveg, hogy esetleg néhány kis körvonalat, meg a fényeket, és mondta, hogy na hát akkor körülbelül így kell ezt elképzelni. Tettem egy pár lépést, főztem egy kávét ezzel a szemüveggel, hát nem egyszerű így élni. Hogyan tud ön segíteni?
Van, aki már ott elbukik, hogy egyszerűen nem kap megfelelő segítséget, nem olyan szociális háló veszi őket körül, vagy nem találnak egy olyan személyszorvost, aki egyáltalán ezt időben felismeri, ezt a szembetegséget. Mert nem olyan egyszerű, hiszen az éleslátás helye az nagyon sokáig érintetlen. Iskoláskorban nagyon sokan ezzel a szembetegséggel, kisiskoláskorban még elboldogulnak, elkezdenek csak megbotlani a küszöbbe, vagy nem tudják elkapni a labdát, vagy hirtelen megijednek, hogyha valaki oldalról közelít hozzájuk.
Tehát nem feltűnő, hogy a
nem
szeme
feltűnő
romlik.
Kezdetben, igen, és pont akkor válik súlyosabbá, hogy Dóra is mondta, hogy ők 30 éves koruk körül kezdtek azzal szembesülni, hogy már nagy mértékben romlott a látásuk. Akkor már kikerülnek még a köznevelésnek a védőhálójából is, tehát nagyon magukra vannak hagyva. Egyszerűen ott ülnek a szobájukba, és várják, hogy majd a kutatók a 300-ból az ő genetikai problémájukra is megoldást találnak. Reménykednek benne, hogy ők lesznek a kiválasztottak.
Így... Ez nem természetes, hogyha valaki gyengén látó, hogy mondjuk fölveszi a kapcsolatot az egyesülettel, segítséget kér, megpróbálja megoldani a saját életét?
Nem természetes, mert az embernek az alapreakciója az, hogyha beteg vagyok, akkor elvárom azt, hogy az orvos engem meggyógyítson. Tehát én nem saját magam akarok egy alternatív, egy B-tervet kidolgozni, hogy hogyan tudok élni az én szembetegségemmel együtt. Nem természetes, hogy az ember, hogyha fokozatosan romlik a látása, ezt felvállalja a munkahelyén. És ahogy Dóri is mondta, nagyon sokáig kompenzál a hallásával, állandó készenlétben van, és nagyon-nagyon figyel, hogy senkinek semmi feltűnő ne legyen, ez egy nagyon fárasztó tevékenység. Tehát egy ember saját magába bízik nagyon sokáig, hogy majd én ezt megoldom. És aztán, amikor eljut arra pillanatra, hogy már nem tudom megoldani, azért az egy nagy lépés, hogy segítséget tudjon kérni az ember.
Ez nyilván nem csak a genetikai eredetű szembetegségekre, illetve látásromlásra vonatkozik, hanem bármelyikre. Más betegségeknél is előfordulhat, hogy egyre rosszabbul és rosszabbul lát valaki. Most így mit tanácsolna, hogy mit tegyenek ezek az emberek?
Látássérültek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak a listáját meg lehet találni az interneten. Az országban több helyen is működnek ilyen szolgáltatások. Hogyha oda elmegy az ember és jelentkezik, akkor első körben elbeszélgetnek vele. Átbeszélik a támogatási lehetőségeket. Ha munkába jár, akkor az adókedvezménynek megvan egy bizonyos lehetősége, ebben is tudunk segíteni. Ha már rosszabbul lát, akkor a támogatások az egy eléggé fontos szempont a mindennapi életvezetése szempontjából. Utána, ha van valamennyi maradék látása, akkor egy úgynevezett funkcionális látásvizsgálat keretében megnézzük praktikusan, hogy a gyakorlatban az ő segédeszközeivel együtt, ha vannak ilyenek, szemüvege konkrétan, hogy ő gyakorlatilag mennyit lát, milyen a látótere, miket érzékel, közösen beszéljük át, hogy ez az ő mindennapjaiban milyen típusú nehézségeket jelent. És ekkor döbbennek sokszor rá, hogy ja tényleg, hát ez tényleg probléma, és ez tényleg nehézség. Akkor megnézzük azokat az optikai segédeszközöket, amik esetleg segíthetnek a megmaradt látásnak a használatában. Amennyiben ilyenek nincsenek, akkor a B-tervet is felvázoljuk. Minden okos telefonba már lehetséges az, hogy akár hangvezérléssel, akár pedig beszélővé átalakítsuk a telefonunkat, és utána szép lassan a mindennapi életvezetésben megtaláljuk azokat a megoldási trükköket, azokat a speciális eszközöket, megmutatjuk, hogy hogy lehet egy kenyeret felszeletelni, vagy hogy lehet egy szendvicset elkészíteni, vagy hogy lehet a mindennapok során az életet vezetni. Ez azért nagyon lényeges, mert azt gondolom, hogy ha a mindennapi életvezetésben én újra kompetensnek érzem magam, én újra azt érzem, hogy a saját életemnek az irányítójává válok, akkor utána a következő lépésben én sokkal hitelesebben tudom önmagamat képviselni, ami mindenképpen kihat az emberi kapcsolataimra, mindenképpen kihat akár arra is, hogy én el tudjak helyezkedni, vagy nem. Muszáj, hogy valamilyen tervet kidolgozzon az ember magának, hogy hogyan tovább. És ha már annyira megromlott a látása, én csak arra buzdítok mindenkit, hogy legalább egy esélyt adjon az elemi rehabilitációnak, utána visszamehet a szobájába, hogyha azt a verziót választja.
Nekem még nagyon fontos lenne hozzátennem, mint szemészorvosnak, hogy ez azért rajtunk is múlik. Hallottam egy olyan adatot, hogy gyakorlatilag 10%-a jut el a betegeknek elemi rehabilitációra, és ez rettentően függ attól is, hogy mi, mint orvosok, megemlítjük-e ezt a lehetőséget, és adunk-e esélyt ezáltal, hogy a beteg szintén itt is megint információhoz jusson.
Dórival kezdtük a műsort, fejezzük is vele be. Ön ugye pszichológus hallgató, hamarosan végez. Hogyan képzeli el a jövőjét, mivel foglalkozik majd?
Most a Paksi Egészségfejlesztési Irodában dolgozok irodavezetőként, illetve már mentálhigiénis programokat is elkezdtem nyújtani a hozzánk fordulóknak. Úgyhogy én mindenképpen itt képzelem el a jövőmet, és nagyon bízom benne, hogy még sok-sok éven keresztül valósíthatom meg az álmaimat, úgyhogy közben azzal mások számára is valami jót tudok tenni.
A mai műsor a retina genetikai betegségeiről véget ért. Dr. Zobor Anna Mária Ditta és Királyhidi Dorottya volt a két szakértő. A felelős szerkesztő Bicsák Eszter nevében is köszönöm a figyelmet. Veres Ágnest hallották. Adásunk még 60 napig megtalálható a mediaclick.hu oldalon.
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.